Jó ráadást kívánunk mindenkinek. Péntek van, délután van ez a fintek világa. Most már lassan 10 éve van péntek és délután, és Szupán Márton a PEAK alapító tulajdonosa van itt a stúdióban. 10 év, ugye?
Igen, ez egy kicsit sok idő, nem?
Ilyen ijesztő. Igen, de már nosztalgiáztunk az 500. adással kapcsolatban néhány héttel.
Igen, most ez így egymásra csúszott, de hát ilyen a matek meg a naptár. Valahogy decemberben végignéztük ilyen egészen sok szám alapján, hogy mi történt az elmúlt, akkor még 500 adásban, közel 10 évben, úgyhogy ma azt beszéltük, hogy egy kicsit kevésbé számokra fogjuk alapozni ezt a 10 éves jubileumi adást.
Visszakerestem, nem tudtam megvan-e, hogy mikor kezdtünk el először levelezni. Nekem 16-os leveleim, hát azért 10 év. Mert azt is beszéltük, hogy nézzük meg, hogy 10 éve mi volt a fókusz, ugye, meg mi volt a téma, meg mit vártál a fintektől, meg hogy avattatok be engem itt a fintek bugyraiba, vagy hogy rántottatok bele a fintek bugyraiba. Aztán majd megnézzük, hogy 10 év előre lehet-e látni. De azt én azt néztem, hogy Inotai, Bognár Dániel, Lemák Gábor, tehát ők voltak az első körösök, 16 igen. Nyara volt ez, május, június, július, ezeket nézegettem. Hogyan cselekedjenek a hazai bankok, kártya vagy mobil, tehát 16-ból mondom a címek, chatbotok, aztán fintech cégek, ingyen ebéd, ez már 16-ban előjött.
Az egyik. De látod, hogy, hogy egyébként itt be is jött ez, hogy nincsen ingyen ebéd, hogyha megnézzük, én és gondolkodtam egy-két ponton, így összegeztem, hogy mik történtek az elmúlt 10 évben, milyen trendek valósultak meg esetleg mik nem valósultak meg. És azért az látszik, hogy nyilván ez a freemium logika, ami egy csomó ilyen lakossági, meg kisvállalati szolgáltatásnál is ott van, ez működik. De az is látszik, hogy aki ebből nem tud 3-5 éves távlatban kifordulni, és nem tudja elkezdeni pénzért adni a szolgáltatását, az nincs már itt a piacon. Hogyha itt ugye folyton a Revolut kapcsán jött ez szóba, akár egy Monzo kapcsán jött ez szóba, és az látszik, de egy csomó mindenki más kapcsán szóba jött, tehát hogy azt is látsuk, hogy vagy lássuk meg itt a színfalak mögött, hogy van néhány nagyra nőtt, és ezt a stratégiát jól használó, és erre építeni tudó cég, de vannak rengetegen, akik viszont nem tudták rávenni egyszerűen arra a felhasználóikat, igen, hogy elkezdjenek fizetni, és vagy azért mentek csődbe, mert nem volt elég bevételük, és nem tudtak már több tőkét bevonni, vagy azért mentek csődbe, mert elkezdték fizetőssé tenni a szolgáltatásokat, és elmentek az ügyfelek.
Nagyon jól kell megválasztani a második terméket, mert az első terméket ingyen adom, akkor zsemlére bárki odaáll, ugye a sorba, de nagyon jól kell meghatároznom, hogy mi az, amit aztán fizetősen fogok adni, ugye?
Igen, ugye? Igen. És ebben egyébként egy Revolut, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon ügyes, nagyon ügyesen lavírozott az elején, meg nyilván volt egy nagyon jó stratégia is, egy jól átgondolt stratégia a lépéseik mögött, de én azt látom, hogy amiben egyébként nagyon drasztikusan újat hozott a pénzügyi szektorba a fintek, és ezt most 10 év távlatában azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy behozta a pénzügyi szolgáltatók működési logikájába a kísérletezést és a folyamatos belső termékpivotálást. Mit csinál egy klasszikus bank? Van számlavezetési terméke, hitelterméke, treasury-e, meg még egy-két szolgáltatás. Ezekből van egy ilyen teljesen átláthatatlan termékstruktúra, és akkor néha egy-egy kampány kedvéért bevezetnek valami új szolgáltatást, ami jellemzően úgy néz ki, hogy akkor te most, hogyha ide jössz és ide utaltatod a fizetésedet, akkor 1 évig ingyen van a számlacsomag. Úgy nagyjából az innováció az eddig terjed, de mondjuk minimum mondhatjuk, hogy terjedt egy pár évvel ezelőttig.
Gyere hozzánk, legyél új ügyfél, adunk pénzt.
Még adunk pénzt is, vagy aki idehoz, adunk pénzt. Nagyjából eddig terjed a kísérletezés, és ezért ez nem nagyon kísérletezés, tehát ezek olyan dolgok, amikben sok novum nincsen ezzel szemben. A neobankok, meg egyáltalán a fintekek, akár hogyha a teljes széles spektrumot nézzük, behozták ebbe a piacba azt a játékos kísérletezést, amit a technológiai cégek kezdtek el csinálni akár egy Google, akár egy Amazon, hogy akár AB tesztelnek, nagyon sokszor látszik olyan a Revolutnak az applikációjában, hogy a ügyfélnek máshol van az utalásban, mint a B ügyfélnek. Ez azért van, mert az ügyfeleken tesztelnek folyamatosan, és nézik azt, hogy jó, hogy nem jó. Ez teljesen elképzelhetetlen volt a fintekeknek a megjelenése előtt pénzügyi szolgáltatások esetében.
A 17.07 indul a fintek oldal. Az is mindjárt 10 év.
Az is lassan 10 éves, igen. Borzalmas mennyiségű cikket publikáltunk a fintek.hu-n. Továbbra is egyébként tartjuk ezt. Voltak hullámhegyeink, hullámvölgyeink. Pont tegnap böngészgettem kicsit a fintek.hu-t, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon érett, nagyon jó tartalmakat adó portállá nőtte ki magát, ebben rengeteg munka benne van. Hát ráadásul emlékszem, hogy a legelején még én írtam az összes cikket.
És még emlékszem, meg arra emlékszem, hogy mondtad, hogy na most akkor majd megemeljük, mondtad, és akkor innentől hetente még két új cikk vagy elemzés kifogja, hogy az nagyon az elején volt, akkor ma ott voltak a fiatalok.
Igen. Hát a legelején talán az első évet azt én vittem végig úgy, és ahogy csak én írtam a cikkeket, és vagy 2020-ig, 19-20-ig írtam én is el rendszeresen, és aztán azt is tök jó látni, hogy sikerült átadni, és egy ilyen önjáró dolog. Valójában én ide híreket olvasni, meg újdonságokat olvasni járok föl, ami tényleg egy nagyon jó eredmény, én azt gondolom, meg azért viszonylag sok olvasót tudunk vonzani, szerintem nagyon jó tartalmakat adunk, egy ilyen komplex jó kis portál vált ebből.
Mi az, ami nem jött be, nem neked, meg a PIK-nek, hanem a fintech szcénában, amire 9 éve, 8 éve azt gondoltad, hogy be fog jönni, és aztán nem jött be?
Én az open bankinget mindenképpen ide sorolnám, bár pont ahogy kicsit így készülgettem, meg böngészgettem a mai adás előtt, azt láttam, hogy az Egyesült Királyságban egyébként nagyon, nagyon izgalmas reneszánszet éli, talán, vagy előretörésben van az open banking, a PSD2 alapú open banking. Én ettől sokkal többet vártam, és azt látom, hogy a kontinentális Európában ez azért nem nagyon váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert attól függ, hogy ki mit remél tőle. Erről ugye sokat beszéltünk, hogy alapvetően nem egy igazán jól összerakott szabályozás ez, nem egy igazán jól, a tagállamok által nem igazán jól implementált struktúra, technológiailag sincsenek megfelelően a keretek fölállítva, és nincs megfelelően dobozba téve ez az egész, illetve hát van egy folyamatos ellenérzés a banki oldalról, hogy nehogy már a többi banknak a spin-offja, fintechje, joint venture-e, vagy akár esetleg a bank nézegesse az ügyfeleimnek az adatait, és akkor így próbálja meg elhalászni. Én azt látom, hogy még mindig ez a blokk, vagy ez a blokker van a piacon, és a szabályozó nem igazán lépett sokat annak érdekében, hogy ezeket lebontsa, és nem feltétlenül bírságolással lehetett volna itt lépni, hanem mondjuk ennek a szabályozásnak egy upgrade-jével, egy faceliftjével. Mert ugye készül a PSD3, ami az új modell, és nagyon sok reményt fűznek ehhez is. Én bízom benne, hogy ez most egyelőre lehet látni azért ennek a szövegezését, de hogy a gyakorlati implementálásától még nagyon messze vagyunk. És szerintem a valós haszna egyébként a fintech szektornak az lehetett volna, vagy kell, hogy legyen a jövőben az, hogy a pénzügyeink azok tényleg nyíltak legyenek, és beágyazva értelmezhetően meg tudjuk
nyíltak
nézni.
Nyíltak vagy átláthatók?
Hát szerintem ahhoz, most, hogy átlátható legyen, ahhoz nyíltnak kell lennie. Én azt gondolom, hogy amúgy most, hogy egy picit a PSD2-t, Open Bankinget a PSD3 Open Finance-el összemoshatjuk, vagy összehasonlíthatjuk, mindegy, attól függ, hogy honnan nézzük ezt. Valójában az Open Finance PSD3 kell ahhoz, hogy a pénzügyeink úgy generálisan átláthatóak legyenek. Ugye a PSD3 az arról szól, hogy ne csak a bank számla adatainkat kelljen kinyitni a pénzforgalmi szolgáltatóknak, harmadik feles szolgáltatók előtt, hanem mindenféle pénzügyi szolgáltatást, tehát például befektetési számlákat, értékpapírszámlákat, biztosításokat. És én azt gondolom, hogy itt azért állhatnánk ennél jobban. Mert nyilván ezek technológiai implementáció tekintetében nem egyszerű dolgok, meg amikor mindenféle más kihívásokkal kell, vagy kell megküzdenie egy szolgáltatónak, vagy egy egész szektornak, akkor ez valahogy a háttérbe szorulhat. De felhasználói oldalról én azt gondolom, hogy az ultimate goal az egész fintech jelenséggel kapcsolatban az tud lenni, hogy egy platformon tudjam látni azt, hogy mim van, mim nincsen, tudjak döntéseket hozni. Most nem nagyon lehet, vagyis nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy valaki megalapozott pénzügyi döntéseket hozzon, mert össze kell magának vadászni egy csomó felületről.
Tudod, mit szerintem nem csináltunk? Mert én most a fintekeket lehet értékelni, ugye, hogy kiváltott jó az ingyenevét kapcsán. Kinek jött be, kinek nem jött be, nem a bankok. A klasszikus bankok, hogy a fintekhez hogy viszonyultak, annak idején egyformán 10 év, ugye azzal ültél be először a stúdióba, hogy azt se tudják, hogy mi az, 10 éve történt. De hogy a finteket hogy integrálták meg, hogy használták ki a szektort. Lehetne egy ilyen banki mustrát csinálni, hogy akkor ott tartok, most tartok, és a fintek mit, ezek a kis hordozó rakéták, vagy segédrakéták mit tudtak akár több száz éves, nem tudom, banknak az életében módosítani, vagy fejleszteni. Ez talán egy érdekes
dolog. Ez egy érdekes, azt gondolom, hogy ez megér egy külön adást. Most talán néhány gondolat erről. Egyrészt, ahogy mondod, igen, 10 évvel ezelőtt volt valami kutatás is, amit hoztam, hogy talán egy Egyesült Királyságban készült felmérés volt, ahol az volt a mondás, hogy a banki C-level szintű menedzsmentnek nagyjából a 90%-a nem hallotta még csak a fintek kifejezést sem. És akkor hirtelen ott indult egy ilyen robbanás, mindenki fintek inkubátorokat hozott létre, nem annyira jöttek be, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem, ezek nem jöttek be igazán. Sok esetben egyébként a bankok azért el tudtak kezdeni bevezetni az inkubensek olyan szolgáltatást, amit valamilyen módon fintektől vettek igénybe, tehát a bank-fintek együttműködések, amire én annyira föltettem nem csak a szavazatomat, hanem mindent, mert gyakorlatilag a PIK kell. Nagyon gyorsott volt, 2018 környékén volt egy pivotálásunk, és elindultunk abba az irányba, hogy a nagy pénzintézeteket, illetve egyéb nagy vállalati ügyfeleket szolgálunk ki. Ez bejött, és nagyon jó projekteket lehet látni a nemzetközi piacon, ahol fintek megoldásokat implementálnak bankok, és aztán azt átadják az ügyfeleiknek, de jellemzően ezek nem a saját finanszírozású inkubátorokból nőttek ki. Amit én még az elmúlt 10 évből kiemelnék, hogy és ez tök érdekes, hogy az ember mennyire természetesnek veszi az egyszerű, meg jó, meg hasznos dolgokat, az azonnali fizetések azok drasztikusan elterjedtek. Tehát ha belegondolunk abba, hogy 10 évvel ezelőtt mennyi időbe telt akár csak Magyarországon pénzt mozgatni, 2-3 nap. És most sorra indítják, ugye a Magyar Nemzeti Bank itt meg Magyarország élen jár ebben a témában, egy nagyon pezsgő és jó azonnali fizetési infrastruktúra, illetve ökoszisztéma épült ki nagyon nagy forgalommal, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a hétköznapi ember számára tökéletes módon bevezetve, mert hogy nem érzékelünk belőle semmit, csak azt érzékeljük, hogy ugyanúgy nyomjuk a gombot, ugyanott nyomjuk a gombot, csak nem 2 nap alatt megy át az utalás, meg aztán 4 óra alatt, hanem azonnal. Én azt gondolom, hogy egy dicséret illeti nem csak a fintech szektort, hanem Magyarországot is, és a Magyar Nemzeti Bankot is kifejezetten. De hát sorban indultak, vagy indulnak ezek az azonnal átutalási rendszerek. Ugye nemrég indult el a FedNow, az amerikai dollár alapú azonnali elszámolási struktúra. A különadásunk volt a PIX-ről, a brazil azonnali utalási rendszerről, talán egyébként ez ilyen világelső volt. Ugye az ázsiai országok drasztikusan rohannak előre. Ha már Ázsia, akkor a másik ilyen trend a valeteknek, a digitális valeteknek az előretörése, amik jellemzően a mobiltelefonokba költöztek bele. Valójában ez hozta el az igazi pénzügyi bevonódást és a pénzügyi szolgáltatásoknak a széleskörű terjedését. Képzeld el, hogy találtam egy ilyen számot, hogy 2014-ben, ez egy picit több mint 10 évvel ezelőtt, 51% volt a világ lakosságának a pénzforgalmi vagy bankszámlával való ellátottsága, most ez 70 fölött van. Tehát, hogy majdnem másfélszereződött, durván másfélszereződött azoknak az aránya, vagy száma, akik...
Látszanak a radaron.
Akik látszanak a radaron, és számlával rendelkeznek, és be tudnak vonódni a nemzetközi pénzforgalomba. ami azt hozzá téve, hogy rá, de ez százalék, és ezért az elmúlt, ez 12 éves, 12 év alatt történt, de ebben a 12 év alatt a föld népessége is nőtt, tehát hogy ez lélekszámban egy iszonyatos, több milliárdos növekedés, amit egyértelműen a fintekeknek a számlájára írhatunk. Valami talán még egy ilyen a mobil fizetéseknek a drasztikus terjedése, tehát azonnali fizetések, digitális valetek és mobil fizetésnek a terjedése, ez valahogy egyébként egy ilyen csokorban jár, úgyhogy...
Magyarországon most ez fejlődött a legjobban, pont itt kártyatársaság volt a vendég, és erről beszélgettünk.
Igen.
Az is érdekes, látod, hogy emlékszel annak, de azt mondtad, hogy hát a kártyatársaságok azért meg fognak maradni, és túl fognak élni, és ugyanúgy ők lesznek a meghatározók, mert volt azért ellenkező vélemény is, és ez is így lett aztán.
Ez abszolút így lett, tehát ezek a túl nagyok, hogy bukjanak. Meg hát egyébként azt láttam, hogy nagyon jól tudtak, nem így kommunikálják ezt, nyilván egy ekkora cég, bármelyikre gondolunk a nagyok közül, túl nagyok ahhoz, hogy ezt pivotálásnak kommunikáljuk, de valójában a kártyatársaságok pivotáltak az elmúlt időben, és kártyatársaságból technológiai, meg fizetési platform szolgáltatóvá váltak, sőt, sorra jelentik be most az agentic platformjukat, most éppen a UnionPay-ről olvastam egy ilyen kis rövid hírt, hogy teljes agentic commerce platformot kezd el szolgáltatni a kibocsátóinak.
Ne kelljen már ott neked váltanod, így van.
Igen. Majd az ügynök. És akkor talán egy picit, hogyha a jövőre a következő 10 évünkre, hol leszünk 10 év múlva, itt leszünk.
Ki hol? Valami szigeten.
Jó, de majd onnan bejelentkezhetünk onnan is, nem? Na azért ez itt az elmúlt 2 év elkezdte előrevetíteni a jövőt, azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az agent alapú, az AI ügynököknek a megjelenésével teljesen felfordult a piac. Ez talán egyébként az érdekes, hogy még nem érezzük a bőrünkön felhasználóként. Az, hogy van AI, meg vannak asszisztensek, akikkel lehet beszélgetni, azt nyilván nagyon, de hogy konkrétan a pénzügyi szolgáltatások területén én azt gondolom, hogy még nem nagyon implementálódott ez a technológia. Nagyon jó kísérletek vannak, nekünk is nagyon jó projektjeink vannak, de azért itt rengeteg, kicsit olyan ez, mint az önvezető autózás, hogy...
Átadod az uralmat, átadod, igen.
És akkor ki a felelős, igen. Hogy amikor az önvezető autó karambolozik, akkor mi történik, ki fizeti, ki a felelős, hogy kötsz erre biztosítást. Ugyanilyen helyzetek merülnek föl az agentic AI területén is, és azt is látom egyébként, hogy még nagyon erő, kicsit olyan ez, mint egyébként 10-12 éve a fintek a bankolásban, hogy iránykeresés megy, fókuszkeresés megy, szerintem nem jó helyen van a fókusz egyébként. Nekünk például a legsikeresebb és legnagyobb megtérüléssel levő, működő, bevezetése kerülő AI projektjeink nem azok, amiknek óriási füstje van, és a felhasználó nagyon sokat érez belőle, hanem tipikusan azok, ahol mid-office-okat váltunk ki. Azt a szegény, láthatatlan réteget, aki utána meg egyébként, hogyha sikeres volt a projekt, akkor elbocsátásra kerül. De egyébként a mesterséges intelligenciának az operatív működés területén a fő megtérülési mutatója az a létszámcsökkentés. Ezt lehet szépíteni,
ezt lehet,
bárhogy farigcsálni, de hogy ebben lehet mérni.
És már a szenior körben is.
És abszolút a szenior körben is. De hogy igen, szóval itt van egy ilyen iránykeresés. Én azt gondolom, hogy 10 év múlva 10 évvel ezelőtt is nagyon nehezen tudtuk megmondani szerintem, hogy ma hol leszünk. Azért most végigbeszéltük, hogy egy pár dolgot úgy eltaláltunk. Tudod, mit nem találtunk? Ez a muszáj zárólet nyitnom. Igen. A big tech-ek folyamatosan. Emlékszel, hogy volt egy 3-4 év.
Nekem most jutott ez 2 perce, hogy az nem jött be. A kártyatársaságnak akartam aztán rátenni.
Se a kártyatársaságok szerepét, se a bankok szerepét nem vették át, és valahogy senkinek nem sikerült igazán be.
Ezt az áttörést mindenki megpróbálta.
Nyilván itt egy Apple Pay, de az valójában egy wrapper szolgáltatás, be tudok tenni egy kártyatárságos kártyát a mobil walletembe, ugyanez egy Google Pay, de hogy nem igazán. Még ugye mondjuk egy Amazon még saját BNPL szolgáltatást sem csinált, hanem igénybe veszi a nagy amerikai szolgáltatókat, akár meg se veszi, csak partnerkedik velük. de találtunk egyet, ami nem jött be. De hogy de szerintem most megmondani, hogy mi lesz 10 év múlva egyáltalán egyébként a világgal, meg egyáltalán a mesterséges intelligencia által felborogatott, vagy felborogatásra váró iparágakkal, azt szerintem szinte lehetetlen. Vannak ilyen jövőkutatók, akiknek nagyon erős víziói vannak. Én azt gondolom, hogy amit a következő 10 évben még erősebben kell csinálni annak, aki sikeres akar lenni, és szerintem egyébként ez a privát életben is abszolút így van. Nagyon agilisan kell figyelni azt, hogy mi történik a piacon, és a változások sorára nagyon agilisan kell reagálni, úgy, hogy közben valami állandóság is maradjon az életünkben. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, meg mennyire érint téged ez a hétköznapjaidban, de hogy én azt látom magamon is egyébként, a kollégáimon is, a cégnek a stratégiáján is, meg egyáltalán a körülöttem levő emberekben, hogy valahogy az emberi agynak a berendezkedése az olyan, hogy jó van, megcsináltam, és akkor ez egy darabig most így oké lesz. 5 évig, 10 évig, 20 évig beköltöztem a házba, akkor lehet, hogy majd de abból megyek.
Rövidülnek az etapok.
Igen? Annyira rövidülnek az etapok, hogy nem csak, hogy rövidülnek, hanem gyakorlatilag lezáratlanok. Tehát egyik napról a másikra alakulnak át dolgok, alakul át az, hogy hogyan dolgozunk. Azt hiszük, hogy a jó mesterséges intelligencia eszközt hoztuk be a munkánkba, de olvasunk egy cikket 2 hét múlva, hogy igazából már van sokkal jobb. Tehát az borult föl egyáltalán az embereknek a mindennapjaiban, hogy eddig volt valamiféle állandóság, most meg nincs állandóság, és ez a stabilitás érzésnek a teljes hiányához vezet. És ez megjelenik céges stratégia szintjén is, meg hogy visszakanyarítsuk ezt a gondolatot a fintech piacra, megjelenik ez a pénzintézeti, meg a fintech piacon is. És én azt gondolom, hogy az lesz a következő éveknek a nyertese, aki képes olyan stratégiát alkotni, ami azt mondja ki, hogy az a stratégiám, hogy nincs stratégiám. Most ez egy túlzás nyilván, mert kell, hogy legyenek stratégiai alappillérek, de nem nagyon szabad kőbevésni semmit. Inkább megnő annak a létjogosultsága, hogy alapvetéseket és alapfilozófiát ki tudjunk mondani egy cégről, és ez mondjuk a közép-kelet-európai régiónak azért nem a sajátja, hogy nagyon komoly fundamentumokat vagy alaptéziseket tesz le, hanem van egy üzleti terv, amit meg egy üzleti stratégia, egy termékstratégia, amit tartani akar. Szerintem most a termékstratégiákat el kell felejteni, mert potenciálisan, ami ma jó, az fél év múlva zsákutca lesz.
Szupán Márton Pík, 10 év után. Köszönöm szépen. Jövő héten Fintech világa. A fintech.hu meg ott vannak a hírek, érdekességek, meg ez a beszélgetés is. Köszönöm.